Az Aréna esti adásának ismétlését hallják. A műsor támogatója a Pannon GSM.
Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, a stúdióban Kun Miklós, történész, a Károli Gáspár Tudományegyetem professzora. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Nem történeti, hanem egy nagyon aktuális kérdésre szeretnénk kezdeni. Nem oldódott meg az orosz-ukrán gázárvita, a legújabb fejlemény az, hogy Oroszország bejelentette, hogy egész egyszerűen elvásárolja Ukrajna elől a türkmén gázt. Ez most hatalmi erő, demonstráció, vagy inkább üzleti vita?
Ez persze főleg azzal magyarázható, hogy a birodalom visszavág, vagyis Oroszország, az egykori Szovjetunió legnagyobb utódállama, amely nem ellenőrizte Ukrajnát, a Baltikumot pláne, és NATO-tag, EU-tag, Kaukázus vidékét sem annyira, de azért próbált első lenni az egyenlők között, és sorra veszítette el az állásokat. Gondoljunk a Szegfűs forradalom, a Rózsás forradalomra Grúziában, amikor Szákásvili még kikényszerítette az egykori két szovjet támaszpont, vagyis a mai két orosz támaszpont feladását, tehát onnan az orosz hadsereg lényegében kivonult. Gondoljunk arra, hogy mi történt Kirgisztánban, ott is volt egyfajta népi forradalom, ott is nagyon gyengült Oroszország pozíciója, ott van egy nagy amerikai bázis, és van egy orosz légibázis, és jó időben a két személyzet látja egymást, és gondoljunk Ukrajnában, ahol volt egy oroszul beszélő és szovjetül gondolkodó elnök jelölt, Janukovics, és végül a nemzeti vonalon, nemzeti hullámokon egy volt szovjet hivatalnok, de mégiscsak egy volt szovjet szakember, de mégiscsak az ukrán nemzeti érzést fölturbózó Juschenko került egy nagyon komoly nyugatbarát, és EU-barát, és NATO-barát képzelésekkel. És persze, hogy Oroszország nagyon elégedetlen volt, voltak itt persze nagyon komoly gazdasági ellentétek Ukrajna és Oroszország között, mondjuk ki, Ukrajna olcsón kapta az orosz gázt. Ennek fejében, olcsóban, mint a világpiaci ár. Ennek fejében átengedi, szintén elég olcsón, Ukrajna területén az orosz gázt nyugatra. Mint tudjuk, német és spanyol és francia és más háztartásokban jó részt vagy részben orosz gázban bekötve. Egyébként zárójel bezárva, ez nem csak azt jelenti, hogy Oroszország mondjuk egy szép napon egyet csavar a gázvezetéken is leállítja, és a gáz mondjuk Magyarország irányába, vagy bár nyugat irányában nem fog menni tovább, hanem arról van szó, hogy ez egy kétélő fegyver, ez egy nagyon stabil piac Oroszország számára. Ukrajna volt a tranzit terület, plusz a felvevő terület. De most Ukrajna megcsapolta, szó szerint is megcsapolta a gáz, tehát egy csomó olyan gázt vett át, melyet nem is fizetett, egyszerűen az ukrán gazdaság a padlón volt. A helyzet pikantériája az, hogy Moszkva nagy befolyású nagykövete, tehát Oroszország nagykövete Kijevben, az a Csernomirdin volt orosz miniszterelnök, aki sokáig a Gazpromot ellenőrizte, és az gázipar, az olajipar egyes számú szakértője volt már a Gorbacsov korszakban is. Na most ő egy olyan nagykövet volt, aki egy kicsit a Gazprom érdekeit is képviselte. A Gazprom viszont az egy gyakorlatilag 51%-os állami vállalat. Most a Gazprom segítségével Putyin is köre érvényesíti a hatalmát. Lényegében nem egy magánszervezet. Nem az, hogy van egy magángáztársaság a kapitalizmus körülményei között, és oda csap az asztalra. 500%-kal fölemelem a gáz árát, majd a türkmén gázzal elkezdek manipulálni, stb. Minden. Gyakorlatilag Moszkva a Kreml keményített be.
De miért most? Nem most volt az ukrán átmenet a forradalom?
Hát akkor ez nagyon veszélyes dolog lett volna. Akkor még a forradalom mizes hetei voltak. Szerkesztő úr, gondoljunk csak erre. Itt Közép-Európában úgy, ahogy de lezajlott a rendszerváltás. Sokak szerint ez egy alapos rendszerváltás volt, mások szerint ez egy kompromisszumon alapú rendszerváltás. De lényegében az emberek itt-ott bizonyos országból kimentek tüntetni az utcákra, és kész is. Megindult egy folyamat. Ukrajnában pedig néhány hónapban összesűrösöd. Az, hogy ott van a Majdán, Kijev főtere, ott állnak az emberek, éneklik az ukrán dalokat. Közben ott van a Donyeck vidéke, Odessa környéke, ahol oroszul éneklik a dalokat, különböző gyűléseken és Sztálint is éltetik ezekbe a dalokba. Itt elhangzik az, hogy Senyev Merla Ukrajna, meg Hejna Dole, ilyen dalok, kozák dalok, amelyek szovjet korszakban be voltak tiltva, eléggé komolyan nemzeti alapon. Sajnos kiderült, hogy ez egy kicsit máz, mert itt kőkemény gazdasági érdekek csaptak össze, Moszkva barát, nyugat barát, üzleti körök között, szóval a forradalomnak, az ukrán forradalomnak megvolt a maga, narancsos forradalomnak a maga poétikája, és közben a háttérben valahol összecsaptak a különböző érdekek. Putyin már beleszólt, amikor most a Timosenko féle vezetés, a Timosenko féle klán háttérbe szólott, Putyin már kezdett beleszólni az ukrán dolgokba, és Ukrajna és Oroszország között már a Szovjetunió összeomlása óta van egy ilyen vérzősebb, és van komoly ellentét, ugyanis Szevasztopol, a Fekete-tenger lényegben legjobb, az Ukrajna területén van, tehát a Krimfél-szigeten, gyakorlatilag a város orosz város, és ott állomásozik a Fekete-tengeri orosz flottának jelentős része. Ez egy orosz bázis.
Ez a Gázár vitában erős érv lehet?
Hivatalosan nem. A fű alatt viszont igen, mert már is vannak olyan ukrán politikusok, sőt közéleti személyiség felvetik azt, hogy akkor mi még idő előtt, mert van egy szerződés, hogy Oroszország bérli ezt a bizonyos kikötőt, most idő előtt fel fogjuk függeszteni ezt a bérleti szerződést. Én azt hiszem, egy történész, én nem vagyok ráadásul külpolitikai újságíró, én történész vagyok, egy történész, pláne még csak ne is próbáljon jósolgatni, mert a múlt, hogy mondjam, történéseiből indul ki, és az aktuál politikai jelen teljesen más föltételeket diktál, és más játékszabályok között zajlott. Én azt mondom mégis, nem vesztek sokat, ha szilveszter előtti hangulatban mondom ezt, egy üveg pezsgőben fogadok a szerkesztővel, meg fog egyezni Moszkva és Kijev. Ki fognak egyezni, kénytelenek lesz.
De akkor szedünk egy határidőt is, január 2-áig mondjuk?
Ezt én nem tudom, hogy január 2-án vagy sem, rákényszerülnek erre, de Moszkva hatalmas árat fog kérni. Mert tessék elképzelni, 500% emelés. Ez azt jelenti, hogy egy egységnek az ára mondjuk $50, és most felment konkrétan $250. A rendkívül kétes, mondjuk helyzetben lévő ukrán gazdaság, nem egy összeomló gazdaság, de nem is egy prosperáló gazdaság számára, ez egy óriási csapás. Ez egy óriási csapás. És nem olyan könnyű megcsapolni az orosz gázt ezentúl. Szóval ez egy komoly összeütközés, komoly. Akkor Oroszország persze az erőpozíciójából diktál. Ez az első ilyen komoly visszacsapás.
Jó, nem tudom tartani a fogadást, mert szerintem is ki fognak egyezni. Számomra inkább az a kérdés, hogy meddig húzzák ezt majd, de erről majd a hírek után. Humiklós történész, a Károli Gáspár Tudományegyetem professzora az aréna vendége. Hírek következnek.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az aréna esti adásának ismétlése.